Magyarországon jelenleg kettő olyan területi ügyvédi kamara létezik, amit női elnök vezet. Dr. Lepusa Marianna, a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöknője az egyik. Szenvedélyes családjogi ügyvéd, elkötelezett kamarai tisztségviselő, szerető nagymama. Egy nem mindennapi személyes beszélgetésre invitáltam Mariannát, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a felkérést erre az interjúra. Szervusz, Marianna!
Szervusz, Claudia! Köszönöm a meghívást!
Én köszönöm, hogy itt vagy velünk. Kezdjük a pályád elején, vagy még előrébb, a gimnáziumi időktől. Úgy tudom, hogy eredetileg orvosi pályára készültél. Hogy lettél végül jogász?
Valóban a középiskolai tanulmányaimat a Pécsi Lővei Klára Gimnázium biológia-kémia tagozatán végeztem el, és biológiából érettségiztem, mert gyerekkorom óta orvos szerettem volna lenni. Én nagyon jól éreztem magam a gimnáziumban, nagyon szerettem a kémia órákat, rendkívül sokat kísérleteztünk, de ugyanígy szívesen jártunk be a biológia órákra, rengeteget kirándultunk, kis növényhatározóval jártuk az erdőt, és akkor abban az időben minden fűt, fát, bokrot, gombát felismertem. Aztán igazából jött a harmadik év, második fele, a negyedik év első fele, amikor már boncolni kellett először földi gilisztát, aztán békát, később pedig galambot, és ez az utóbbi egyáltalán nem esett jól nekem. De nem ez volt a meghatározó abban, hogy miért is választottam a jogászi pályát, hanem az, hogy be kellett látnom, hogy a fizika az nem az erősségem. A szüleim mindent megpróbáltak, hogy a felvételire felkészítsenek, és külön tanárt is fogadtak számomra. Hétről hétre megpróbálta velem megtanítatni a fizikát, rengeteg házi feladatot kaptam, amit aztán szétosztottam az osztálytársaim között, hogy segítsenek megoldani. Aminek aztán persze az lett a következménye, hogy én beláttam, hogy ez nem fog menni nekem. Ők viszont sikeres felvételt nyertek az orvosi egyetemre. Miután a szüleim jogászok voltak, így negyedik fél évére már biztos voltam benne, hogy a jogi egyetemre fogom beadni a felvételimet, és ez meg is történt a szüleim jóváhagyásával.
És ez melyik egyetem volt?
Itt a Pécsi Tudományi Egyetemre kértem a felvételimet, és ide is sikerült felvételt nyernem.
És elvégezted a jogi egyetemet, és utána nyilván te is pályaválasztás elé kerültél. Úgy mesélted nekem, hogy apukád szerint a büntetőjog az igazi, a büntetőjog az első rendű jogi terület, és hogy édesapád büntetőjogi pályára szánt téged. Hogy mégis a polgári jog felé fordultál?
Igen, valóban édesapám a Baranya megyei főügyészség nyomozó csoportjába ügyészként dolgozott, és igen komoly életelleni cselekmények nyomozásában, aztán a bírósági szakban a vád képviseletét látta el. Édesanyám ezzel szemben, a apukám megítélése szerint, és ezt macskakörömben mondom, csak polgári jogász volt, ő bíróként dolgozott korábban Komlón, később pedig a Pécsi Járásbíróságon. A családi beszélgetések rendszerint este a vacsoránál történtek, és akkor mindig azt éreztük mi a húgommal együtt, hogy hú, az milyen fontos és milyen felelősségteljes, amit az én édesapám csinál, ellentétben az édesanyámmal, aki ilyen csip-csup, hát személyes perpatvarokat tárgyal. És ennek lett az a következménye, hogy amikor felvételt nyertem a jogi egyetemre, akkor az édesapám indítatására még a büntető speckolt is fel kellett vennem, és a szakdolgozatomat is büntetőjogból kellett írnom, ez a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés volt. Kétségtelen, hogy nagyon sok segítséget kaptam tőle, de végig azt éreztem, hogy ez nem igazán áll közel hozzám. Aztán bekerültem ügyvédjelöltként a Pécsi 2-es számú ügyvédi munkaközösségbe, ahol hát ügyvédjelölt koromban átlagban 6-8 büntető kirendelést láttam el naponta, és nem szerettette meg velem a büntető jogot. És egyre inkább éreztem azt, hogy én a polgári jog felé szeretnék orientálódni, és nagyon örültem, amikor polgári ügyekben is elmehettem ügyvédjelöltként. Valahogy így alakult az, hogy inkább a polgárjog volt az, ami közelebb állt hozzám, mint a büntetőjog.
És az édesanyád mit szólt ehhez? Ő mit tanácsolt?
Hát az édesanyám igazából azt beszélgettük annak idején, amíg egyetemre jártam, hogy én bíró szeretnék lenni elsősorban, és valahogy azt sugallta, hogy hát abból elég egy a családban. Van már egy ügyész, van egy bíró, de hát ügyvéd még nincs, és próbáljam ki magam ügyvédként. Fogalmam nem volt egyébként addig, hogy mit csinál egy ügyvéd, hiszen az egyetem alatt jártunk bírósági tárgyalásokra, jártunk az ügyészségre, gyakorlatra, a közigazgatásba, de ügyvédek közé nem jártam. Így ez az újdonság erejével hatott számomra. És nagyon örülök, hogy hallgattam az édesanyámra.
Szerintem ez ma is így van, hogy elvégzik a joghallgatók a jogi egyetemet, és nem tudják, hogy mit csinál a gyakorlatban egy ügyvéd. Engem ehhez kapcsolódóan érdekelne, hogy milyen volt a 80-as években megnyitni egy ügyvédi praxist, és milyen most szerinted? Mert engem ez nagyon érdekel, mert szerintem most nem könnyű, az biztos.
Ebben tökéletesen igazad van. Ha most kellene újra kezdenem, nem biztos, hogy ezt a pályát választanám. A 80-as években én bejegyzést nyertem a Pécsi 2. számú ügyvédi munkaközösség Sásdi kirendeltségébe, ugyanis abban az időben az volt a gyakorlat, hogy a frissen szakvizsgázott ügyvédeknek volt a kötelező gyarmati szolgálata valamelyik vidéki városban, faluban, ahol még működött bíróság. Most én Sásdra kerültem, nem örültem neki, ezt most is elmondom így utólag, bár nagyon megszerettem a végére az ott létet. Azért sem szerettem, mert busszal kellett kijárnom, messze volt, tehát sok mindent úgy éreztem, hogy hú, hát ez a pécsi ügyvédjelöltösködés után ez egy visszalépés számomra. És nem is volt kezdetben sikerélményem sem, hiszen én előttem évtizedeken keresztül férfi kollega járt ki a falusi emberekhez, őt szokták meg, és nagyon sokáig őt is keresték. Aztán szép lassan sikerült kialakítanom ott is egy praxist, amiben persze nagyon sok segítséget kaptam a Pécsi 2. számú ügyvédi munkaközösség kollégáitól, hiszen a falusi ügyvéd az általában dél egy óra körül befejezi a praktizálást, hiszen a falusi emberek hazamennek etetni, ebédet főzni, házi munkát végezni, és bejárhattam ide délutánonként abba az ügyvédi munkaközösségbe, ahol felnőttem, és kaptam ügyfeleket. 18 főnököm volt annak idején, amikor ügyvédjelölt voltam. Elképzelhetett, hogy a 18 ügyvédből mindig voltak olyanok, akik tudtak ügyet adni, mert valamiért nem tudták azt elvállalni. És gyakorlatilag néhány év alatt sikerült Pécsett is kialakítanom egy jó praxist. Nagyon hálás vagyok az akkori főnökeimnek.
Ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén megosztottad velünk, mert én is azt gondolom, hogy a kezdetek, az első ügyfél megszerzése, a mentor, egy megfelelő irányokat mutató principális, az óriási segítséget tud nyújtani. Meséltél egy anekdotát egy presszóról ott Sásdon. Elmondod ezt a hallgatóknak? Mert ezeken nagyon tetszett.
Igen, ahogy említettem neked, kezdetben nem fogadtak el a falusi emberek. Olyanokat éltem meg, hogy bejöttek az ügyvéd irodába, végigmértek, és kérdés nélkül kimentek. Vagy jó esetben azt kérdezték meg, hogy azt az iskolát elvégeztem-e már, ami miatt én itt ülhetek. És hetek teltek el úgy, hogy nem volt konkrét ügyfelem. És akkor megkérdeztem a postás Sanyit, aki ugye minden nap hozta a levelet, hogy mondja már meg, Sanyi, hogy mi a bajuk velem, hát miért nem próbálják ki, hogy egyáltalán értek-e bármihez is. És akkor ez a Sanyi azt mondta nekem, hogy hát ha tudni akarja, az a baj magával, hogy fiatal, nő és sovány. Legalább kövér lenne. És akkor érezem, hogy eltűnődtem, és nem tudom már neked megmondani, milyen indítatásból, de a következő napon leszálltam Sást központjában a buszról, és szemközt volt a, meg most is van, a tavaszpresszó, hát akkor az még inkább csak kocsma volt, és bementem oda, és a reggeli közönség itt a kávéját, a rumot, a sört, kinek mihez volt kedve, és akkor azt mondtam, hogy én mindenkit meghívok arra, amit most szeretne fogyasztani, és cserébe azt kérem, hogy amerre járnak, mondják el, hogy itt van egy ügyvéd, aki ugyan nőből van, de mindenhez ért, próbálják már ki. És képzeld el, hogy ezt kétszer-háromszor megismételtem, és volt foganatja. De nem csak ennek volt foganatja, hanem azt is megcsináltam, mert hihetetlen módon akartam bizonyítani, hogy én majd jó ügyvéd leszek, én meg tudom oldani az ő problémájukat, hogy elmentem a környező településekre, és ott megkerestem a tanácselnököt, a VB titkát, és azt kértem tőlük, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy akár az örökjogból, akár a tulajdonjogból, a birtokból tartsak egy rövid előadást, tehát olyanból, ami érdekelheti a falusi embereket, és én erre lehetőséget kaptam. Volt, hogy sokszor csak egy kocsmában tudtam 4-5 emberrel beszélgetni, de rendkívül sokat segített, hogy megismertek engem az emberek, és szép lassan elfogadtak, és nagyon szép praxist tudtam kialakítani Sásdon. Olyannyira, hogy amikor visszakerültem 2 év után Pécsre, nagyon sokan utánam jöttek, és ez jó érzés.
Igazából ezzel a marketing és a PR elejét bizonyítod még egy olyan offline világban, ahol még nem honlapot készítettek az emberek, vagy közösségi médián kommunikáltak, hanem oda mentek, és keresték a lehetőséget személyesen arra, hogy bemutatkozzanak. És hát nyilván működött, akkor neked is a kitartás kellett hozzá.
Így van, köszönöm, igen.
Az országban jelenleg 2 területi kamarának van női elnöke. Te pedig már, ha jól számoltam, 18 éve vezeted a Pécsi kamarát. Én úgy vélem, hogy ez még mindig nem megszokott, és érdekelne, hogy hogyan kerültél a kamarai közéletbe, és hogyan lettél a Pécsi kamara elnöke.
Ahogy mondtam is neked, nekem olyan szerencsém volt, hogy ügyvédjelöltként az igen nagy múltú Pécsi 2 számú ügyvédi munkaközösségbe kerültem, olyan kollégák irányítása alá, mint Bagi István, Sázs Imre bácsi, Rákosi Lajos, Ungár Zsuzsa, de még a most is praktizáló Szabó Flóra. Nagyon jó emberi kapcsolatunk alakult ki. Nem csak szakmailag készítettek engem föl a nagybetűs életre, hanem a mindennapokban is. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, és ennek is köszönhetően én ide visszakerültem, amikor Sásdon már a bíróság is megszűnt, és újra befogadtak, és mindenben segítettek. És ez tette lehetővé azt, hogy megbíztak bennem, és kezdetben például olyan feladatot kaptam a kamarai közéletben, hogy a fegyelmi tanácsok, fegyelmi tárgyalások során a jegyzőkönyvet vezethessem. Egy-egy fegyelmi ügyből hihetetlen sokat lehet tanulni. Meg lehet tanulni, hogy hiba és hiba között micsoda óriási különbség van, hogy kellő empátiával kell a kollégák ügyeit is kezelni. Aztán később már én magam fegyelmi tanácstag lettem. Ha jól emlékszem, 1994-ben választottak meg, majd 1998-ban elnökségi tag lettem a Pécsi Ügyvédi Kamarába, én voltam a legfiatalabb elnökségi tag. A következő ciklusban pedig Mosdósi László elnök úr helyettese lehettem, akinek a munkáját végig kísérhettem, bár megmondom őszintén, hogy nagyon nem avatott be abba, hogy mi egy kamarai elnök feladata. De az ő betegsége miatt abban a helyzetbe kerültem, hogy 2004. december 15-én megbízott kamarai elnökként kellett megtanulnom, hogy mi egy kamarai elnök feladata. Hihetetlen, kemény időszak volt. Nagyon hiányzott elnök úr jelenléte, elnök úr tanácsai. Gyakorlatilag fogalmam nem volt, hogy mi az én feladatom. Ezért aztán reggeltől késő estig ültem a kamarába, nézegettem az ügyiratokat, tanultam a jogszabályokat, aztán egy idővel belerázottam, de akkor is nagyon sok segítséget kaptam az akkori elnökségi tagoktól, főleg a kamara titkárától, Szalai Gézától. Úgyhogy aztán Mosdósi elnök úr halálát követően a 2006-os választói közgyűlésen 11 szavazattal többet kaptam, mint az ellenem vagy a másik induló fél, és azóta gyakorlatilag képviselem a Pécsi Ügyvédi Kamarát.
Hadd gratuláljak ehhez neked, így külön.
Köszönöm, nagyon kedves.
És milyen feladatokkal jár ez? Mondtad, hogy az elején még nem tudtad, de gondolom közben azért összegyűltek a listák, hogy mi mindent csinál egy kamarai elnök. Hogyan látod el ezeket a feladatokat? Ki segít neked ebben?
Hát igen, ezt akartam mondani, hogy ezzel kezdeni, hogy megfelelő segítség nélkül én azt gondolom, hogy egyetlen kamarai elnök sem tudja azt a szerteágazó feladatot ellátni, ami évről évre több. Nekem nagy szerencsémre Tarkó Ágnes munkatársam van egész nap a kamarába, aki hihetetlen szeretettel végzi a tevékenységét. Nagyon sokat segít a jobb kezem nekem, nem csak a kollégáknak ad megfelelő tanácsot, hanem kellő empátiával kezeli az ügyfeleket is. Én nagyon sokszor elég, hogyha csak telefonon, Skype-on vagy e-mailen beszélünk egymással. Ma már ott tartunk, hogy a nézésemből is tudja, hogy mit kell csinálni, de önállóan dolgozik, abszolút megbízható munkatárs. Egy kamarai elnöknek évről évre, ahogy mondtam, sokkal több feladata van, leginkább a személy ügyeket, a állásfoglalásokat adni, aztán fogyelmet kísérni, a fegyelmi ügyeket. Jól lehet, ma már a fegyelmi jogkör gyakorlója, szerencsére nem a kamara elnöke, de bizonyos jogosítványai még vannak, én pedig szeretem mindig tudni, hogy éppen akkor milyen aktuális ügyeket tárgyalnak a fegyelmi tanácsok. Szóval tényleg szerteágazó a munkánk, Budapestre járunk minden hónapban elnökségi ülésre, megfelelő segítséget kérünk és kapunk más kamarai elnököktől is, hiszen nagyon komoly terhet jelent egy kamarát vezetni.
A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségére utaltál az imént, hogy annak a havonta ülése, tehát még igen. Az is nyilván ide tartozik.
Így van.
Engem az is érdekelne, hogy milyen Pécsen ügyvédnek lenni. Pécsen vagy Pécsett?
Pécsett, mi úgy mondjuk Pécsett. Hát igazán, ahogy te is tudod, én Sásdon ügyvédkedtem, egy nagyon rövid ideig Komlón voltam, nekem ez az összehasonlításom. Ma már én nem vállalok budapesti ügyet, mert azt vallom, hogy az ügyvéd azon a helyen járjon el, ahol praktizál, mert talán ott jobban ismeri a bírák szájízét, tudja, hogy melyik bírónak mik a követelményei. Ha bemegy egy vadidegen bíróságra, egy vadidegen bíróhoz, akkor azon túlmenően, hogy azt érzi, hogy úristen, én most vidékről fölmentem a fővárosba, és ezért meg is vagyok szeptemve, de nem tudom kiszámítani a reakcióit. Itt Pécsett jó ügyvédkedni, jók a kollégák. Én azt gondolom, hogy megfelelő kapcsolatot tudtam kialakítani a közigazgatás és a bírák dolgozóival, az ottani adminisztrátorokkal. Nagyon jók itt a kollégák, a közvetlen munkatársaim, szeretek itt ügyvédkedni. Nekem az is a szerencsém, hogy az egy közvetlen munkatársam itt az ügyvédi irodákba Cang Bernadett alkalmazott ügyvédem, aki már 13 éve elvisel engem, de olyan szinten, hogy az ő fiatalos lendületére, a tanácsaira, a megérzéseire egy-egy ügyben biztosan hallgathatok, és nagyon nagy segítséget jelent a számomra. Tehát ha összefoglalom, azt gondolom, hogy városban más ügyvédkedni, és megint más volt Sásdon, falusi környezetben ügyvédkedni. Mások az emberek, mások az emberi kapcsolatok, és mások azok az ügyek, amelyekkel az ügyvédhez fordulnak.
Meg kell említenem az ügyvédi kitüntetéseid. 2008-ban kiváló ügyvéddíjat kaptál, 2014-ben Magyar Érdemérem Lovak Keresztje polgári tagozat kitüntetést, és 2018-ban ügyvédségért Pro Collegio Advocatorum kitüntetést. Úgy mutattalak be, hogy szenvedélyes ügyvéd vagy, és ebből látszik is mindaz, amit elmondtál eddig, ezt mutatja. Mit szeretsz az ügyvédkedésben?
Igazából, amit nagyon szeretek, hogy én magánszemélyeket képviselek zömmel, hiszen ahogy a felvezetőben is mondtad, családjogi ügyekkel foglalkozok zömmel. Nagyon érdekelnek azok a személyes kapcsolatok, azok a megromlott élethelyzetek, amik miatt az ügyfelek engem felkeresnek. Én kellő időt fordítok egy-egy ügyfélre, meghallgassam, hogy hogyan jutott el odáig, hogy egyáltalán ügyvédhez fordult, és megmondom őszintén, én mindig megpróbálok olyan korrekt válaszokat adni, még akkor is, hogyha nem ezt várja tőlem, ha nem ezt szeretné hallani, de azt gondolom, hogy azért jön hozzám, vagy azért megy az ügyvédhez, hogy segítsen neki a csapásvonalat megtalálni, hát hiszen a döntés azért mindig az övé, mindig ő az ügyura, de sosem hagyom meg abban a hiszemben, hogy mindig minden úgy jó, ahogy ő gondolja. Azt gondolom, hogy korrekt tájékoztatást kell adni számára, és én ezt szeretem. Szeretem ezt a fajta közvetlen kapcsolatot, ami köztem és az ügyfelek között van.
Mesélted, hogy egyetemen államvizsgára is megszoktak hívni a bizottság tagjának, és azt mondtad nekem múltkor, hogy problémának tartod azt, vagy elszomorítanak találod, hogy joghallgatók, fiatal jogászok nem tudják magukat szépen kifejezni. Honnan jött neked ez az észlelés, és hogy zavar téged a magyar nyelv művelésének a fontosságát, hogy te is ilyen magasra tartod?
Igazad van, köszönöm, nagyon, tényleg nagyon zavar, és nem csak amikor az áróvizsgákon veszek részt, hanem én itt a kamarába oktatok ügyvédjelölteket, és be is számoltatom őket, és azt veszem észre, hogy nem tudják magukat kifejezni, nincs megfelelő szórend, hogy olyan mondatokat mondanak, amiben az alany és az állítmány hiányzik, nem jó a sorrendje a szavaknak, és igazából mindig azt szoktam mondani, hogyha nem tudja magát kifejezni, akkor miért nem tanulja meg az írott jogot, és válaszoljon arra az egyes tételek során konkrétan, amit kérdezünk. Én emlékszem annak idején, amikor én végeztem az iskolai tanulmányomat, akkor nekünk egy tantárgy volt a fogalmazás, és ott annyira belénk súlykolták azt, hogy van a bevezető rész, a tárgyalási rész és a befejező rész. És ez annyira belém ívódott, hogy én mind a mai napig a periratoknál is, amikor periratokat készítek, ügyelek erre a tagozódásra, erre a rendszerre. És igazából azt gondolom, hogy az a nagy probléma, hogy keveset beszélnek a joghallgatók az egyetemen, hogy kevés a szóbeli vizsga, nincs megfelelő rutinjuk, de hát nyilván ebben az elektronikus világban, ahol csetelünk, ahol csak szótagokat írunk, nem is írunk le teljes mondatot, szavakat meg végképp nem, tehát valóban nagyon nehéz megfelelő módon kifejezni ők saját magukat.
Már az előzetes beszélgetés során is megállapítottam, hogy milyen sok mindenben egyetértünk, és egy huron pendülünk, mert én pontosan ugyanígy látom, hogy borzasztó, ahogy a joghallgatók és fiatal jogászok írásban, szóban is összezavarodnak, nem tudnak szépen fogalmazni, nem világos, hogy mit akarnak kifejezni azzal, amit mondanak vagy írnak. És ez azért érdekes, mert régen a jogász az a magyar nyelv művelésében egy kiemelkedő személy volt, akár írásban, akár szóban, egy retorika az hozzátartozott a jogi tanulmányokhoz, és érdekes módon ez most háttérbe szorult. Tehát én joghallgatóktól is hallom ezt hogy ő maga panaszkodik, vagy mondja, hogy nem tudja ezt kellően gyakorolni, és már most fél attól, hogy mi lesz, hogyha majd egyszer bíróságon meg kell szólalnia. Ez egy nagyon érdekes észrevétel.
Így igaz, és tudod, minden évben tartunk regionális perbeszédversenyt az ügyvédi jelölteknek, és pontosan ezen alkalmakkor is lehet látni, hogy kik azok az ügyvédi jelöltek, akik kellő rutint szereztek a beszédben, tehát hogy rendszeresen járnak, akár büntetőbe, akár polgáriba is szólalnak fel, és látszik a különbség a között, a jelölt között, aki idézőjelben háttérmunkát végez az ügyvédnek, ami nagyon nagy segítség, ugye, de nem beszél sem ügyféllel, sem pedig a tárgyaló teremben nem szerzett megfelelő rutint. Most a jövő héten is lesz egy ilyen perbeszédverseny, ahol Zalából, Somogyból, Tolnából és a baranyai ügyvéd jelöltek mérik össze a tudásukat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményességgel teljesítik a feladatukat.
Ez onnan is jutott eszembe, hogy mondtad, hogy az ügyvédi munkában nagyon szereted a személyes kapcsolattartást, a személyes tanácsadást, és alapvetően az ügyvéd ezeken a találkozókkor, akár az első konzultáció alkalmával, vagy később nagyon sokat kell beszélnie empatikusan, egyszerűen, érthetően, ugye? És, ennélkül nem megy, tehát normális kifejezőkészség szókincs nélkül nem fogod tudni már arról sem meggyőzni az ügyfelet, hogy téged válasszon, tehát az az első, amikor még inkább ilyen szélszes beszélgetést folytatsz vele, de későbbiekben, amikor viszed az ügyét, és kérdésekkel fordul hozzád, akkor megnyugtatóan, egyszerű szavakkal és érthetően kell neki feltárnod a válaszokat.
Pontosan, Claudia, hát éppen az a lényeg, a megfelelő kommunikáció az ügyféllel. Folyamatosan kommunikálni kell vele, mégpedig azon a nyelven, amit ő megért. Tehát nem lehet itt mindenféle paragrafusokat, latin kifejezéseket puffogtatni, mert nem erre kíváncsi. Arra kíváncsi, hogy mi a te véleményed az ő ügyéről, te azt hogyan képzeled megoldani, és mindezt úgy magyarázd el neki, hogy ő ezt megértse, hogy tudjon kérdezni. Mert az nem jó, hogyha beszélsz egy ügyfélhez hosszú perceken keresztül, és a harmadik mondatot után azt látod, hogy már nem itt jár az esze, nem tudsz vele szemkontaktust teremteni, akkor az a te hibád, az ügyvéd hibája, mert nem tudtad megtalálni vele azt a nyelvet, amit ő is beszél, amit megért abból, amit te mondasz.
Igen, hiszen nem azért fordul ügyvédhez, hogy egy törvénykivonatot kapjon, hanem hogy érthető válaszokat a kérdéseire.
Így van.
Nagyon egyetértünk ebben is, és még valamiben nagyon egyetértettünk, az pedig az volt, hogy az ügyvéd, az nem csak ügyvéd, hanem ugye egy ember is, és hogy mennyire fontos a munka-magánélet egyensúlya. Te, Marianna, munka után hogyan töltődsz fel?
Hát elsősorban a hétköznapokban nagyon sokat járok, és nagyon szeretek színházi előadásokat, hangversenyeket megnézni. A mozi az nem, valahogy az nem az én műfajom. Nagyon sokat járok irodalmi estekre. Szeretek beülni vacsorázni egy-egy barátommal, barátnőmmel. A hétvége azonban az unokáimé, és az igazi feltöltődés az nekem, amikor velük együtt vagyok. Ha nem is minden, mert ugye most már a nagyok már tényleg nagyok, már kezdenek leválni a nagymamáról is, de az igazi feltöltődés ezek a nagyszülői hétvégék, a nagyszülői nyári nyaralások és a szünetek. Van már évtizedek óta olyan baráti köröm, akikkel együtt utazok, együtt járok kirándulni. Úgyhogy én igazán nem panaszkodom, én jól érzem magam a bőrömben.
Nagyon jó. Azt mondtad, hogy a hétvége nálad szent, sőt már a péntek is, unokázó péntek, így mondtad.
Így van,
hogyan,
így van.
Hogyan kommunikálod ezt az ügyfelek felé? Megértik ők ezt?
Igen, képzeld el, most már megértik. Olyannyira megértik, hogy amikor egyszer-egyszer mégis úgy érzik, hogy muszáj telefonon beszélni velem, akkor azzal szokták kezdeni, hogy elnézést, ügyvédni, tudom, hogy unokázik, de... Igen,
nagyon jól neveltek az ügyfeleid akkor.
Igen, tehát a péntek az én napom, akkor segítek be a lányomnak és a vőmnek az öt gyerek logisztikájába, hiszen a nagyok edzésre járnak, a kicsikért megyek iskolába, óvodába, és rendszerint olyankor 2-3, mikor kinek mi a programja, a nagymamánál is alszik, vagyis nálam, és ezek olyan jó kis hétvégék, tudod, este úgy összekucorgunk, télen vetítünk, vagy megnézünk egy családi filmet, társasozunk, nagyon sokat járunk a Zsolnai negyedben, nagyon szeretünk oda menni a gyerekekkel, tehát segítenek nekem abban, hogy feltöltődjek, és hogy fiatal maradjak mellettük.
Öt gyerek. Nagyon jó, fantasztikus, nagyon jó volt hallgatni, amiket meséltél, ez példaértékű szerintem bármilyen életkorban levő ügyvédnek, hogy az ügyvédkedés az nem arról szól, hogy a korlátástól Mikulásig elérhető vagyok, és én akkor vagyok jó ügyvéd, hogyha mindent megengedek az ügyfélnek, hanem hogyha a maximumot hozom a munkaidőben, de megengedem magamnak azt, hogy feltöltődjek, hogy pihenjek, és a szeretteimmel legyek. Ez egy fantasztikusan jó üzenet, úgyhogy ezt külön köszönöm neked.
Így igaz, én is köszönöm.
Mit üzensz a mai fiatal jogászoknak? Ez a záró kérdésem hozzád. Fiatal jogászoknak, esetleg jogász hölgyeknek, hogyan érdemes ügyvédkedni, mire figyeljenek oda, mi a te életutat tanulsága számukra?
A legfontosabb szerintem az, hogy tisztességesen ügyvédkedjenek. A mi szakmánk a bizalomra épül. Ezt a bizalmat nehéz elnyerni, de nagyon könnyű elveszíteni. Azt gondolom, hogy ha kellő empátiával viszonyulunk az ügyfelekhez, ha hagyunk neki időt, hogy elmondhassa a problémáját, és megfelelően tájékoztatjuk őt, akkor biztos, hogy azt fog elterjedni a köztudatba, hogy ide érdemes elmenni, mert ha nem is nyeri meg a pert, meg ha nem is mond olyat nekem, ami feltétlenül szerettem volna hallani, akkor is kapok tőle egy korrekt tájékoztatást. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre kell odafigyelni, és arra különösen, hogy a közvetlen kollégákkal is megfelelő kapcsolatot ápoljunk, hiszen nagyon fontos és nagyon jó az, hogyha az ember bizonytalan valamiben, akkor át tud menni egy másik szobába, vagy le tud ülni egy kollégával, és meg tudja beszélni vele, mert hiszen több szem többet lát. Lehet, hogy ő más megközelítésben próbálja az adott ügyet megoldani. Mi most már elég régóta ebédelünk együtt, nap mint nap, négyen, öten, hárman, mikor kiér rá. Nagyon jók ezek a közös ebédek. Én tényleg azt kívánom a kollégáknak, a frissen kezdő kollégáknak, hogy tartsák meg ezeket a jó kapcsolatokat a kollégákkal. Nagyon sokat lehet tanulni, és valóban tisztességesen ügyvédkedjenek, mert akkor ennek meg lesz a pozitív hozatéka. Lehet, hogy nem egy-két hónapon belül, de egy-két éven belül biztosan.
Na, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm. Szervusz, Claudia.